Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteleten a 154-es számú éneket énekeljük az Eke énekes könyvből. 154-es éneket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 103-as számú énekünk lesz liturgia énekünk. Eki énekes könyv 103-as számú énekét énekeljük sorban.
Íme eljön az Úr a népek üdvözítésére, és hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére. Urunk, népek pásztora, hallgass meg, jöjj el és üdvözíts népet. Kelts minket életre és hirdetjük nevedet. Világoltasd országot, hogy üdvözüljünk. Atyának dicsőségében, és megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiunkkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, ne vess el haragodban, hanem légy hozzám irgalmas. Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szent lelkeddel, hogyha eljön ítéleted napja, megállhassak előtted az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hogy örömmel készüljek egyszülött fiad jövetelére, és megújult lélekkel szolgáljak neked ő általa, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvérek, a mai napra Advent második vasárnapjára kijelölt szentigét, melyet megírva találunk a Lukács könyvében, a 21. fejezetben a 25-től a 36. versig. Fennállva hallgassuk meg. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban. A földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságokban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátok törni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Amen. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, első vasárnap lévén köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel ezt a köszöntést.
Isten gyertyái. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek. Azt mondta az első.
Én vagyok a béke, de az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni.
Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdalom fényesen tündöklő lángra. A második ezt mondta.
Én vagyok a hit. Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább írnem.
A következő pillanatban egy enyhe fuba alatt kioltotta a lángot. Szomorúan így szólt a harmadik gyertya.
Én a szeretet vagyok. Nincs már erőm tovább bírni. Az emberek nem törődnek velem, és semmibe veszik, hogy milyen szükségük van rám.
Ezzel ki is aludt.
Tehát mi történt veletek? Hiszen nektek égnetek kellene mindörökké. De ne féljetek. Én újra lángra tudlak robbantani benneteket. Én vagyok a remény.
A még égő gyertya lángjával új életre keltette a többit. Add urunk, hogy soha ki ne aludjon bennünk a remény. Hadd legyünk eszköz a kezedben, mely segít megőrizni embertársaink szívében a hit, remény, szeretet és béke lángját. Ámen.
Erős várom Istenünk, én is köszöntöm a testvéreket. Én arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy Isten milyen hűséges, annak ellenére, hogy sokszor én nem voltam az Úrhoz. Hát az egész 6 hónappal ezelőtt kezdődött, amikor Isten kezébe elvettem a munkahelyemet, hogy Isten megmutatta, hogy dolgozzak egy munkahelyen, és utána pedig kérte az Úr, hogy hagyjam ott. Persze engedelmeskedtem, de nem értettem, hogy Isten miért kér ilyet, hiszen ő vitt oda, és úgy gondoltam, hogy onnan megyek nyugdíjba. Hát ez nem így alakult. És utána Isten kegyelméből eljutottam Biatorbányra, és ott kiderültek, hogy voltak megkötözöttségeim, és Isten ezekből megszabadított. Utána pedig, hát egy olyan 5 hónapon keresztül nem volt munkám, de mégsem ezek voltak azok a dolgok, amik nagyon nehézségek voltak számomra, hanem a szabadulásom után sok, hát nagyon nagy próbákon mentem keresztül, és nagyon nehezen tudtam ezt elfogadni, hogy Isten megszabadított, és nagyon sokat szenvedtem, és hát Isten hűséges volt, és megtartott annak ellenére, hogy én a sok próba közt már hát egyáltalán nem Istenre figyeltem, hanem az önmagam problémáira, és pont így buktam el, és jó volt azt tapasztalni, hogy Isten ennek ellenére velem van. Hát nyilván a testvérek tudják, hogy ilyenkor nem a világi dolgok a problémák az ember életében, hanem az, hogy tudja az ember, hogy most valami megromlott az Istennel való kapcsolatában, és nálam a bizalom volt az, ami megrendült Istenben, hogy sokszor nem láttam a végét annak, hogy mikor lesz az. Az is volt a baj, hogy tudtam, hogy Isten meg tud szabadítani, meg tud tartani, vagyis megszabadított, csak hogy sokszor önmagamra néztem. És az Úr egymás után adta az igéket, hogy szinte majdnem minden nap megerősített, hogy szabad vagy, ne aggódj, nincs semmi baj, tiszta vagy, de egy idő után kezdtek lepattanni ezek a dolgok, és eljutottam oda, hogy hát odaálltam Istenre, és mondtam, hogy most nem tudok hinni abba, hogy meg tud segíteni Isten, vagy hogy ezt a javamra tudja fordítani. És mellette még ott volt az, hogy hát ugyebár a munkanélküliség és a családomban sajnos a szüleim, anyukám nem hívő, és ezért nagyon sok kellemetlenségért állandóan azzal támadtak, hogy hát hogyha Isten szeret téged, akkor miért engedi, hogy munkanélküli legyél, stb. Jöttek mindig az anyagi gondok. De hát Isten megtartott, és volt úgy, hogy nem mindig tudtam teljesíteni azt mondani, hogy de Isten meg fogja adni, de Isten mégis adott egy olyan reménységet, hogy biztos, hogy tudja, Isten mindig tudja, hogy mi történik az övéivel, és jó volt ezt tudni, hogy annak ellenére Isten mindig megőrzött. Nagyon sok helyre próbáltam
menni, hogy munkát kapjak, persze semmi nem jött össze. Istentől kaptam igét, hogy indulj el, mert megsegítelek. És nem értettem, hogy Isten mire vár még, mert 6 hónapja és 4 hónapja szinte minden nap megígéri, hogy megszabadít és lesz munkám. És a minap a múlt héten otthon maradtam anyukámmal. Elkezdtünk beszélgetni anyukámmal, aki nem hívő, és elmesélte, mert ő is most nehéz időket él át. És elkezdtünk beszélgetni, és elmesélte, hogy imádkozik, és hogy azt kérje az Úr Jézustól, hogy költözön be az ő szívébe, meg hogy segítsen neki ahhoz, hogy új életet kaphasson. Hát Isten hatalmas, és nem tudtam, hogy talán épp ezért ennyiért kellett otthon, hanem hogy ezt el tudja mondani valakinek. Persze Isten mindig többet ad, mikor Isten kér valamit, akkor is ad, és hát 6 hónap után, hála az Úrnak, bejuttak egy munka, egy állásinterjúra, megbeszéltük, hogy majd, hogyha aktuális lesz, akkor keres. És 20 perccel azután, hogy elmentem, felhívott ez a fiatalember, hogy felvett, és hogy hétfőtől alkalmaz. Úgyhogy én csak azt szeretném elmondani, hogy sokszor van úgy, hogy minden körülmény, meg minden ellenünk szól, de hogy Isten annak ellenére hűséges, és nem tagadja meg önmagát, és hogy mindig kitart mellettünk. Ennyit szerettem volna.
Turmezei Erzsébet, adventi emlék. Ha már lehult a hó, s fekete földünket befötte, hogy szállott gyermekállop rögte a fényes ég felé, az égi trón elé, de téged nem talált meg. Az égi gyermeket kereste, akiről, ha leszáll az este, csodás mesék borulnak vágytól égő gyermek szívekre. Az égi gyertyát kereste, s nem talált rád, nem ismert meg, hiszen te nem vagy többé gyermek. Szétfosztottak a régi álmok, meghaltak a mesék. A karácsony palángjait oltogatták hideg szelek, még mindig nem ismertelek. Sok évbe telt, s ha te nem jössz elém, megváltóm, uram, messiásom, ma nem ismerlek én. Hála neked, hogy megkerestél, ó, most már van karácsonyom, s adventi, nagy csodavárásom. Megcsaltak mind a régi álmok, de benned nincs elakozásom. Benned mindenem megtalálom, a valóság szebb, mint az álom.
Thank you.
Köszönjük szépen, és kérem álljanak fel azok, akik az elmúlt hónapban ünnepelték születésnapjukat. Hadd köszöntsük őket. Istenünk gazdag áldását kívánom a testvérek életére is. Kérem, fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát. Isten tiszteletünket pedig a 382-es számú énekkel folytassuk. 382-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk igehirdetése alapigéjét, úgyhogy írva találjuk Malakiás könyvében, annak harmadik fejezetében, az első verstől a hetedik vers első feléig a következőképpen. Isten igény tehát Malakiás könyvéből olvasom a harmadik fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura, de ki bírja majd ki eljövetel a napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik. Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan leül az ötvös és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igazi áldozatokat visznek az Úrnak. És olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen és a hamisan esküvők ellen. Azok ellen, akik kizsarolták a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a törjövevényt, mert nem félnek engem, mondja a seregek ura. Én, az Úr, nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Anyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, évezetek során sokan elképzelték, és aztán persze leírták, lefestették, megfilmesítették az Úr eljövetelének a napját. Sokan saját elképzeléseik szerint a belső indítatásukból, személyiségükből fakadóan megfogalmazták valamilyen formában az Úrral való találkozásnak a napját is. Hát volt hadd el hadd, volt ott ezekben tűz, volt egeknek összeomlása, földindulás, vér, halottak, jajveszékel és síránkozás. Meg volt üdvözült mosoly, meg megbékélés. Kiki úgy fogalmazta ezt meg, ahogy a prófétai igét tovább értelmezte, úgy fogalmazta meg, ahogy az ő gondolataiban az Isten eljövetelének napja, akár erre az igére alapozva is megjelenik az életében. Tehát ezek a műalkotások, ha nem is művész értelemben, de jellegükben mindenképpen valóban műalkotások. Műalkotások olyanok, amelyek valamelyest visszaadják a megígért jövendőt, de mesterkértnek tűnnek, nincsenek megalapozva. Nincs alapja annak, amit elgondoltak, amit megfogalmaztak. A lényeges üzenet marad ki sok esetben belőlük. Például a mai igényből is, ha kiemeljük az ötvös tüzet, amiről beszél itt az ige, hogy olyan lesz majd azonak, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja, ahogyan leül az ötvös és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait, az Isten népét. Ha tovább gondoljuk, hát kiki hogyan működne ezzel a tüze, kiki hogyan tisztítana, kiki hogyan gondolja azt, hogy az Isten eljön és az ő tüzével megtisztítja a Lévi fiait, az Istennek a népét. Hát ki kitégetne meg és hogyan, ez nyilván a bensejétől függ, és persze lennének olyanok is, akik könyveket vagy számítógépeket égetnének meg, vagy olyan technikai eszközöket, amelyeket úgy gondolják, hogy tönkretették az emberiség életét. Mások házakat égetnének meg, vagy intézményeket, megint mások pedig közösségeket vagy embereket égetnének meg, annak megfelelően, hogy mi van a szívükben, és hogyan értelmezik tovább azt a prófita igét, ami ma is elhangzik. De a tökéletesen gondolkodók lehet, hogy az egész világot is lángba borítanák, úgyhogy megfeleljen az a Péter második levelének, vagy ahogy éppen Irénke is felolvasta Lukács evangéliumából, vagy ahogy Máté evangéliumában is elénk került már ebben az évben, nemrégiben igehirdetése alapigeként. Hogyan múlik el a Föld, hogyan fog megégni, hogyan fog elpusztulni a világ. Pedig az Úr igéjében azt olvassuk, hogy Az Úr a szövetség elhozója. Az Úr követet küld az ember felé, útkészítőt küld az ember felé. Az Isten szeretné, hogyha az ember a vele való találkozásban megváltozna, megtisztulna. Az ő értelmezésében azt mondja, hogy olyan, mint az ötvösnek a tüze. Nem azt mondja, hogy ötvös tűzzel foglak benneteket megtisztítani, és minden embert a fülénél fogok belógatom a kohóba, hanem azt mondja, hogy mint az ötvös tűze megtisztítja az aranyat, úgy fogja majd megtisztítani az Istennel való találkozás az Istennek a népét. Nem úgy, hanem úgy, mint az ötvösnek a tüze. Sajnos az arany tisztításáról sokan megfeledkeznek. Hogyan tudja az Isten megváltoztatni egy embernek az életét, ahogy az ötvös az aranyat? Az ötvös leszedi a salakot az ember életéről és az aranynak a tetejéről. Isten a megtisztításában így tisztítja meg az embert és szedi le a salakot az ember életéről. Fölmerül az emberben a kérdés sokszor, hogy hogyan mehet be a gazdag az Isten országába? Hogyan mehet be az, aki Isten számára lehetetlennek tűnik, mert hogy a teve könnyebben átmegy a tűfokán, mint a gazdag az Isten országába. Hogyan mehet be a gazdag az Isten országába? Hát csak akkor, hogyha találkozik az Isten megtisztító jelenlétével, hogyha találkozik az ötvös tüzével, amely a salakot leszedi az emberről, és aztán nyitva áll az út az ember számára, Isten országa felé. Persze sokan nem értik ezt, hogy hogyan mehet be, hanem ott állnak, hogy a gazdag nem mehet be az Isten országába. Azzal is sokan küszködnek, hogy nem tudják besorolni azt, hogy mi a különbség az eltévedt juh, meg a pásztor nélküli vad juh a muflon között. Sokan úgy gondolják, hogy a muflonok eltévedt juhok. És sokan úgy viselkednek eltévedt báránként, mint a muflonok. Pedig óriási különbség van a kettő között. Az eltévedt juh tudja, hogy van pásztora, ismeri a pásztor hangját, tudja a közösséget, hogy van. Vágyódik azután, tudja, hogy a pásztor nélkül nem tudja megélni az életét. Ezért megy oda, szalad oda hozzá. A muflon az nem ismeri a pásztort, az sohasem találkozott pásztorral. A muflonnak még találkozni kell az ötvös tüzével, az Isten jelenlétével, hogy domestikálódni kell a muflonnak. El kell, hogy jusson oda, hogy a háziasítás folyamán megismeri a pásztorát. Mindnyájan muflonok voltunk, tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a saját feje után járt, hogy Ézsaiás könyvében olvassuk, de jött Jézus Krisztus, aki pásztorunká lett. És a vad muflonokat összeszedte, és egy olyan nyájat faragott belőle, a megtisztító jelenlétével, hogy a nyáj ismeri a pásztornak a hangját. És a pásztor személy szerint ismeri a juhokat. És aki ebből eltéved, aki ebből kitéved, az annak hiányzik, és elkezd bégetni. És rettenetesen keresi, hogy hol van a nyáj, meg a pásztor. Mert tudja, hogy a lét biztonságát a pásztor meg a nyáj adja meg. A muflon pedig megy a feje után, mert hát ő egy vadjószág. És vannak, akik összekeverik ezt, és a muflonokat szeretnék beállítani a nyájba, és csodálkoznak, hogy nem fér be, sőt, még a muflonok inkább szétfeszítik a nyájat, vagy szétrugják a nyájat, mint hogy nekik az segítene. Egy változáson kell átmennie. De vannak, akik összekeverik, és nem értik, hogy miért történik ez. Pedig az Isten nagyon pontosan leírja, és ebben a mai igében is előttünk áll, hogy az első versben olvastam, majd elküldöm a követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyultok, a szövetség követe, akit kívántok, jön már. Jön az én felhatalmazottam, mondja az Úr, aki majd elkészíti az utat, aki követemként csilingel, kolompol, zajt csinál, nyitja az utakat. Mint amikor a király előtt ment az előfutó. Az előfutónak az volt a feladata, hogy aki a földön dolgozik, aki a házában bent van, az mindenki álljon, meg álljon oda az út, mert és a király végigvonul, akkor megadja a tiszteletet a királynak. Ilyen előfutót küldök, mondja az Úr, és majd az előfutó készíti az én utamat, hogy eljuthassak azokhoz az emberekhez, akikhez készülök. És valóban eljött ez az út előkészítő. Zakariásnak a fia János megszületett. Ő utat készített, felkészítette az embereket, bűnismeretre juttatta az embereket, világosan beszélt az Isten rendje, törvénye, és az emberek életviteléről, és az emberek jöttek, tódultak oda keresztelő Jánoshoz, és keresztelkedtek meg bűneik bocsánatára, mert világos lett számukra, hogy nagyon messze vannak attól, amit az Isten szeretne, és ők szeretnének az Isten közelébe kerülni. Nem buflonok voltak ők, akik nem hallottak az Istenről, nem volt neki pásztoruk, hanem azok, akik eltévedtek. Ahogy ebben az igében olvastuk a vége fele, hogy atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimről, nem tartottátok meg a törvényemet, elkanyarodott az életetek, tévelyektek. De térjetek vissza, eltévedt az életetek, és kanyarodjatok vissza az Uratokhoz, aki meg tud benneteket tartani. És az emberek jöttek egész Jeruzsálemből a Jordánhoz, és keresztelő János keresztelte őket. Ez a keresztelés mondta ő, hogy ez vízkeresség, majd jön utánam valaki, aki majd szórólapátot vesz a kezébe, és tűzzel fog keresztelni. Én a sarulya szíját sem oldhatom, meg nem vagyok méltó rá. Tehát elmondta ő nagyon tisztességesen, hogy én vagyok az előfutó, majd utánam jön a király, arra készítsétek az életeteket, és akkor az emberek szíve megnyílt Jézus Krisztus felé, mire ő megérkezett. Tehát 2000 esztendővel ezelőtt az előfutó megérkezett Zakariás fiaként, Jánosként. És hirdette az emberek számára, hogy van út az Úrhoz. Emberek, ne esetek kétségbe, nem kell vadmuflonként leélni az életeteket. Van út az Úrhoz, lehettek bárányai az Istennek. Atyáitok, vétkei ott vannak rajtatok, generációkon keresztül nem figyeltetek rá. Elfordult a gondolatotok az Istentől. És persze nem csak generációk bűne terheli az embert, hanem a személyes bűn is. Elfordult az életed az Úrtól. Járod a muflon életedet, pásztor nélkül. Azt gondolod, hogy jól csinálod, mert az az élet. És közben kiderül, hogy nem hallod a pásztor hangját, nem vagy a közösség melegében. És az Isten hív, fordulj vissza, térj meg. Én szeretnélek használni téged, én szeretnék beszélni veled, én szeretnélek magam mellett tudni. Ezért küldte el Jánost előfutárként, hogy aztán majd megérkezzen az, aki ezt az ő szent lelke által meg tudja tenni. Tehát a globális kegyelem mellett nagyon fontos, hogy figyeljünk arra a személyes kegyelemre, amely elérkezik az ember életében. Mert 2000 évvel ezelőtt eljött keresztelő János, utána jött Jézus, Isten elvégezte az egész földnek a megváltását. De emellett, hogy karácsonykor majd megünnepeljük Jézus eljövetelét, amelyet nagyon fontos, hogy a személyes életünkben vizsgáljuk meg azt, hogy megérkezette az Úr Jézus Krisztus a személyes életemhez. Valóban megformálhatta-e, valóban átalakíthatta-e, megtisztíthatta az életemet. Persze a személyes megváltozásnak, személyes kegyelemnek is az alapja 2000 éve eljött Jézus Krisztus. Az új szövetségnek az embere, találkozhat vele. Találkozhat a követei, Isten követeivel, találkozhat az Isten útkészítőivel, sőt, az Úr azt szeretné, hogy minden hívő ember követ lehetne, minden hívő ember útkészítő lehetne valakinek az életében. Az Isten azt szeretné, hogyha mindenkit használhatna az útkészítésben, a személyes Istenismeretre juttatásban eszközök lehetnénk. Az Isten úgy szeretné, hogyha mindjárt, akik itt vagyunk, Isten útkészítőként mennénk haza. És akikkel találkozunk, belekiáltanánk a világba. Persze nyilván nem hangos szóval, de jelenléttel, de viselkedéssel, az ábrázatunkkal, mert hogy Krisztust visszatükrözzük, készíteni kell az útját Jézus Krisztusnak az emberek szíve felé. Isten ezt szeretné. Az Isten nem azt szeretné, hogyha mi együtt lennénk a templomában, és élvezkednénk azzal, hogy mi vagyunk a keresztények. Isten azt szeretné, hogyha ha minél többen idejön, ilyen vágy égje a szívünkben. Ha valakit látunk, hogy közeledik a közösség felé, örvendezik-e a szívünk, vagy lezárunk, és azt mondjuk, hogy nem, hát köszönjük szépen, jól vagyunk, mi magunkban is. De sok ilyen ember van, és keresztény közösség. Még jó, hogy nálunk nincsenek padok, de vannak olyan templomok, ahol kiírják a nevét, hogy Györfi Mihály kiírja a padra, és akkor nem ülhet oda más. Azt a betyárját neki. Hát Györfi Mihály, álljon a sarokba, és üljenek le azok, akik messzire jönnek. Most nem kilométerről, hanem az Istentől való távolságban. Én meg álljak a sarokba, és örüljek neki, hogy megérkezik valaki az Isten közelébe. De csodálatos dolog az, hogyha a hívásunkra, a nyitottságunkra valaki azzal válaszol, hogy megtisztel az eljövetelével. Tudunk-e örülni, hogyha valaki eljön a szomszédságból, a baráti körből, a régi ismerettségből, istentiszteleti közösségbe? Elcsavarodott a szívem, kicsordult a könnyem, amikor végig gondoltam azt az embert, aki Debrecenben tett egyszer bizonyságot arról, hogy a gyülekezetben, nagy gyülekezetről van szó, több ezeren jöttek össze vasárnaponként, és a gondnok mesélte el az egész történetet, akinek az volt a feladata, hogy minden Isten tisztelet előtt végig próbálgatta a mikrofont, hogy működik-e, megnézte, hogy ki van-e készítve minden az oltárra, megnézte, hogy tisztaság van-e, a székek rendben vannak-e, a fűtés működik-e, megfelelően működik-e, levegőztetés, szellőztetés, tehát minden, ami a külső körülményekhez kellettek, az ennek az embernek a feladata volt. És azt mondja, hogy egyszer csak azt látta, hogy az első sorban minden székre le volt téve egy-egy cetli, és rá volt írva, hogy foglalt. És azt mondta, hogy hát ilyen a mi gyülekezetünkben még sose volt, itt nincsenek foglalt helyek, itt aki jön, az akkor leül, és ott foglal helyet, ahol helyük neki. És összeszedte a cetliket. És amikor ment kifelé, találkozik egy emberrel, és az ember mondja neki, hogy elfelejtette neked mondani, hogy én lefoglaltam az első sort a kollégáimnak. És mondta, hát itt vannak a papírok, tehát nem lehet ilyesmit csinálni a mi gyülekezetünkben. És azt mondja, hogy én hónapok óta azért imádkozom, hogy ezek az emberek eljönnek az istentiszteletre, és most meghívtam őket személyesen meghívtam őket az istentiszteletre, mert most egy olyan ige lesz, ami tudom, hogy nekik van elkészítve, és ezeknek az embereknek szükségük van erre az igére. És én az első sort szeretném nekik lefoglalni. Most tetszenek érteni? Hogy az ember az kollégáit meghívta, és mindent elrendezett nekik, hogy az Isten igéje közelébe kell, de nagyon közel. Tehát nehogy elveszítsenek egyetlen egy szót is belőle, hanem ott legyenek az Úr közelében. Van-e ilyen tűz a szívedben, kollégáid felé, barátaid felé, akik megszólítanak téged? Ége így a szívedben a tűz, vagy azt mondják, hogy köszönjük szépen, elegen vagyok, nincs itt sok hely, hát most is van 5-6 hely, gyerekek kimentek, ha bent lennének, akkor nem is lenne szabad ülőhely. Köszönjük szépen, jól vagyunk itt. Ne nyissuk ki azt az ajtót, mert akkor húzatolunk meg, többet kell fűteni, elegen vagyunk mi ennyien. Így gondolkodunk mi Isten országáról, hogy mi bent vagyunk, köszönjük szépen, jól érezzük magunkat. Vagy ott van a szívünkben az, hogy hú, de én lefoglalom az első sort a kollégáknak. Hogy nehogy elveszítsenek valamit abban, amit az Isten szeretne nekik üzenni. Isten ilyen követeket, ilyen útkészítőket szeretne belőlünk faragni. Mint amilyen keresztelő János is volt. Aki nem figyelt arra, hogy most neki hogy kényelmes, meg mi a kellemes. Ő azt figyelte, hogy az a nép, aki felé küldetett, az a nép szembesül azzal, hogy az Isten akarata számukra már nem fontos. Hogy atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseiről, nem tartottátok meg azokat. Hogy ezt közvetítse, közölje velük, és közben kolompoljon, és jelezze, hogy emberek, érkezik a király. Gyertek ide gyorsan. Mindenki hagyja abba a munkáját. Mindenki ide sorakozzon föl, mert a király érkezik. Nehogy elmulasszátok, hogy a király előtt a tiszteleteket letegyétek, mert jön a szabadító Isten. És most tessék elgondolni, hogyha arra gondolunk, hogy jobbágyok ott dolgoznak a földön, és jön a király, és mindenkit szabadít föl, és mindenki önálló földbirtokossá lesz a soron. Hát hogy ne sorakoznak ki oda mindenki? Azt mondja, de persze, hát miket a rabbi lincseimet veszítem. Önálló emberrel, szabad ember lehetek. Hát hogy ne mennék ki az út mellé? Hát hogy ne jönnék ki a házam elé? Hát hogy ne mennék oda a királyhoz? Csak persze egy olyan hívő kell, akinek elhiszik. Akinek nem mondják, hogy adja engem békén, dolgoznom kell nekem, jobbágy vagyok. Van nekem elég dolgom. Vagy pedig úgy, mint ez az ember, aki meghívta a kollégáit és lefoglalta az első sort, hónapokig imádkozik azért, hogy ezek az emberek megmozduljanak, mindent előkészít azért, hogy ezek az emberek találkozzanak az Isten igéjével, és hívják, várják. Várod-e te így azt, aki melletted van? Akikkel beszélgettél mostanában. Hívtad őt, vártad őt? Invitáltad a találkozásra? Vagy lezártál? És azt mondtad, hogy köszönjük szépen. Nekünk megvan a saját dolgunk, bajunk, nem tudunk vele foglalkozni. Isten nem így gondolkodott, és olyan jó látni ezt, hogy évezredeken keresztül folyamatosan szólította a világot. Ha végignézzük a Szentírást, rengeteg történés van benne, amikor az Isten elküldött valakit. Sokszor nagyon hosszú úton kellett neki mennie, hogy elérkezzen oda, hogy elmondja az Isten üzenetét. Aztán lehet, hogy meg is halt vele, mert már nem jutott vissza a kiindulási helyére, de elvitte az Istennek a szavát. Olyan jó látni, hát Dávid történetét sokszor fölhozzuk. Dávid, amikor Becsabéval varázsnaságba esik, Uriást megöli, akkor az Isten küld egy követet hozzá, mert annyira elvakult ez az ember, Istennek az ember egyébként annyira elvakul, annyira behomályosodik, hogy nem látja a körülményeket, mi is történt vele. És akkor az Isten küld egy Nátán, küld egy prófétát, aki bekopog hozzá, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, kedves Dávid. Aztán mi a véleményed erről a történetről? És akkor elmesél neki valamit, amiben Dávid magára ismer. És azt mondja, hogy én vagyok ez a gazember, aki elvettem a szomszédtól az egyetlen bárányát. És én érdemlem azt, hogy az Isten lesújtson a legnagyobb haragjával rám, és megszagatja a ruháját, hamucol a fejére, bűnbánatot tart. Mi kellett ehhez? Egy Nátán próféta, aki oda ment a királyhoz, aki egyébként azt mondhatta volna, hogy na fogjátok csak meg, és fejezzétek meg gyorsan, hogy beszél ez a királlyal. Mondhatom az, hogy vessétek tömlözbe, hallgattassátok el. Vagy küldjétek ki valami jó messzire, hogy hadd bóklászon arra felé. De nem, ő tudta, hogy az Isten szava szól hozzá, és egy pillanatig sem kételkedett benne, hogy az Isten üzenete hangzik, és megváltozott az élete, megtisztult, rendeződött. Az a rettenetes állapot, amiben keveredett, abból a rettenetes állapotból kikerült ez az ember. De ott van Nabukodonozornak, Nabukadnezárnak a történet, és amikor Dániel lehet az Isten követe a király felé. Amikor álmot lát, és megfejti az álmát. És ez a király végigmegy azon a nagy nyomorúságon, hogy az állatokkal lesz hasonlóvá, füvet eszik, karmai nőnek. De a vége az lesz, hogy dicsőíti az Istent, az egyedüli Urat, akit előtte nem ismert. Miért? Azért, mert volt egy Dániel, aki az Istent, az élő Istent mutatta föl neki. És ezért az egész élete megváltozhatott, és kinyílhatott, és dicsőíthette magasztalatta az Urat. Nabukodnezár király. Mert volt egy embere. Ha Dániel nem szólt volna neki, akkor ott hallhatott volna meg a nyomorúságában. Isten követeket szeretne küldeni, Isten szeretné, hogyha lehetnénk útkészítői, Isten szeretné azt, hogy emberi szívek nyílnának meg feléje. Persze annak is jó dolog, aki követ. Most nem éppen Keresztelő Jánosra gondolok, akit aztán lefejeztek. De nagyszerű dolog benne lenni az Isten országában, az Isten cselekedeteiben. Aki már vezethetett valakit Isten közelébe, azt tudja, hogy miről beszélek. Hogy mit jelent az örvendezés, az az öröm, amikor ott van az ember szívében, hogy most ott állunk az Isten előtt, és az Isten most kézbe veszi az embert, és ez az ember meg fog változni. Ez az ember másként megy haza. Volt, hogy van egy régi történet, amely már évtizedes emlék. Egy ifjúsági héten volt ez, hogy 90-es évek közepén nagy ébredés volt. Nem értettük, hogy mitől. Nem voltunk különleges emberek, nem volt különleges a helyzet sem. Mégis emberek jutottak hitre, és folyamatosan beszélgetni kellett a fiatalokkal egy-egy ilyen személyes beszélgetésben egy kis szobában. És tényleg ott, mint érett gyümölcsök hullottak le a fiatalok a csendeség során. És annyira szembetűnő volt, hogy már a fiatalok is fölfigyeltek, hogy nézd már, a Józsi bement Misi bácsihoz, kijött, és akkor újjászületett ember volt. Bement egy búskomoraszt, kijött törvendezve. Aztán bement a Klári is búskomor volt, meg depressziós, és aztán megújulva kijött. És akkor gondolkodtak rajta, hogy hát akkor vigyük már be a Pistit is, mert hát ő is nagyon szomorú Misi bácsihoz, és akkor majd ő is kijön. De hát nem úgy megy az, hogy fogunk valakit, aztán beteszünk oda a beszélgetésbe, és amikor vége van a beszélgetésnek, akkor kijön örvendezve, és vége van. Hanem az Istennek elkészített alkalmai azok, amelyben ez megvalósulhat. Persze most ezek kitalált nevek voltak, a Klári, meg a Pisti, meg a többi, De az esemény az tényleg így történt, hogy sokan megújultak meg, szóval nagyon nagy nyomorúságba kijöttek fiatalok, és akkor behoztak hozzám egy másik fiatalt, akinek teljesen idegen volt az egész. És miért jöttem én ide? Ki ez az ember? Kérdezte rólam. És természetesen Istenről sem tudott semmit sem. Nem működik így. Viszont ott van egy másik, egy frissebb történet, amikor férfi csendes éten voltunk, és itt is történtek nagyszerű szabadítások, amikor az Isten kéze vette az emberek életét, és az egyik ilyen nagyon nagy mélységből jött fiatalember, tényleg órák hosszán keresztül beszélgettünk, és hozta elő, hogy milyen nyomorúságban keveredett, és szabadította azon folyamatosan, és tényleg egy olyan felszabadult ember mehetett el a mindenféle megkötözöttségéből, és most nem akarom sorolni, hogy miben szenvedett ez a fiatalember. Csillogó szemmel megy a szobájában, már lassan éjfél volt, és aztán másnap jön vissza. Mondom, mi történt ez? Szeretném nem beszélni. Mondom, mi történt ezzel az emberrel? Valamit nem jól értett, valamit összetört benne, vagy egyebek, és jön vissza, és mondja, hogy még valami úgy előjött bennem, és aztán nagy boldogan mondta, hogy Isten igény rávilágított valamire, és ő leszeretné még ezt is tenni. És mondom, hogy hát ez az, amikor az Istenhez érkezve az ember, mint az ötvösöknek a kohójában elkezd tisztulni. Ott az első este, amikor beszélgettünk, akkor rengeteg salak följött, azóta a salakot leszedtük a tetejéről, és ott volt a csillogó arany, elmegy, de az ötös kohója nem aludt ki, hanem dolgozott tovább, és még jött a felszínre, és akkor szaladt vissza oda, hogy Misi, még üljünk már le, vagy Misi bácsi, üljünk már le, még kicsit kanyarítsunk rajta, mert hogy én is mondom, milyen csodálatos, hogy ez az a kohó, amiről beszél az Isten igéje. Nem az a kohó, amikor mi a belső nyomorúságunk, depressziónk és a világra való haragunkkal megégetnénk épületeket, meg tárgyakat, meg embereket, meg közösségeket, meg talán az egész világot is. Az Isten kohója az úgy működik, hogy egy embert kézre vesz, és akkor a salak megemelkedik benne, és aztán le lehet szedni a salakot róla. Nem tudom, ki öntött már valamilyen fémet, fémöntéssel foglalkozott-e valaki közöttünk. Én már öntöttem egyszer, az unokabátyám öntő kisiparos volt a 80-as években, és egyszer, amikor mentünk, mondta, hogy segítsek már neki, mert hogy, és egyébként ez is a salakkal kapcsolatos, mert hogyha nem folyamatosan öntik a kokillából a formába az anyagot, akkor a salak abban a pillanatban följön a felszínén, és mikor kicsit később önt rá, az a salak ott marad salakzárványként. Ezért nagyon fontos, hogy a kokillából, ha önt, és nincs annyi, nem fér annyi ebbe a edénybe, mint amennyi az öntőformába szükséges, akkor egy másik kokillából, abba a kokillába kell önteni az anyagot, hogy az ott folyamatosan menjen a formába, és jöjjön föl, és aztán túlönti, és a tetejére ott kijön a salak. Szóval egy ilyen szivacsos szerkezetű, egyébként semmire való szerkezetű anyag. Azt ki kell dobni, mert hogy mindenféle egyéb anyag is van benne, mint az, amit egyébként ott szeretne beönteni. Tehát az Isten így szeretne bennünket megtisztítani, hogy a föl szabadult és felszínre jött semmire valót leszedni az életünkről, eltávolítani. És persze ez nem egy befejezett folyamat, hanem folyamatosan működik ez a kohó. És ez a kohó lehet sok minden. Lehet akár egy nehéz lelki helyzet, egy nehéz anyagi helyzet, egy nehéz egészségügyi helyzet, egy nehéz szociális körülmény, egy nehéz szolgálati helyzet. Sok minden lehet, ami felszínre hozza a salakot. De egy baj van, hogy ezt a salakot az ember leszorítja magába, és nem engedi, hogy felszínre jöjjön, akkor az egész élete lesz használhatatlanná, mint az az öntvény, amit úgy öntött volna az unoka testvére, ha nem vagyok ott, hogy egymás után önti egy kis idővel a kokillából a formába az anyagot. Isten szeretett át bennünket tisztítani, de folyamatosan tisztítani. Nem egyszerű dolog ez. Akkora feszültségek ébrednek, hogy ott férfi emberek sírnak. Tehát ezekben a beszélgetésekben nagy megdöbbenés, hogy idős ember, 70 éves ember is ott volt ebben a beszélgetésben velem, az elmúlt férfi, és ott sírt mellettem. A fölött évtizedek óta keresztény hívő ember afölött, hogy hogyan tudta az ördög kikérni az életét és belehelyezni olyasmit, amit egyébként ő tudja, hogy nem szabad, nem jó, és mégis engedett neki. De hát ez a jó a kohó, mert a kohó az kitermelni a salakot, és aztán nem egyszer. Isten ezt szeretné mindegyikünk életével megtenni, szeretné, hogyha valóságban működhetne az életünkben ez a kohó, mert az Isten azt szeretné, hogy megváltozzon mindenkinek az élete, és útkészítővé, meg követté, meg megtisztult, fénylő gyermekévé lehessen. Így mondja, hogy miután megtisztította az Úr lényi fiait, fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Úgy fénylenek Lévi fiai, úgy fénylenek az Isten gyermekei a világban, mint az arany és az ezüst, amikor ki van polírozva. És én azt szeretné, hogy fényljetek a világban. Amerre jártok, nagyon jártok Isten dicsőségét. De hát a hetes vers az, ami a elemzést adja. Atyáitok idejétől fogva eltértettek rendelkezéseimről, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek. Térjetek meg az utatokról, engedjétek, hogy a követeim megfordítsák az életeiteket, hogy ráirányítsák a követeim, az útkészítőim, a figyelmeteket az én kegyelmemre. És olyan jó ezt tudni, hogy 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus eljött, és Jézus Krisztus által nekünk lehet menetelünk az Atyához. Dávidnak különleges isteni egyszeri kegyelemre volt szüksége ahhoz, hogy Nátán próféta ellátogasson hozzá. Nem volt általános. Nem volt kiöntve az Isten szent lelke, hogy adja a világosságot az emberek számára. Ott Nátán prófétát kellett az Istennek egyedül megszólítani, hogy menjél el Dávidhoz, és akkor Dávidnak a szívét készíteni, hogy meghallja. Most az egyetemes, a globális kegyelem idején élünk, de az egyéni és a személyes kegyelemet meg kell ragadnunk Jézus Krisztusban. Ezért Adventben hadd készítse Isten a szívedet, és hadd használjon téged, mint követet, vagy mint útkészítőt, azok felé, akik még vadmuflonként élik az életüket. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te nem hagytad vadmuflon életünkben az emberiséget. Köszönjük, Urunk, hogy Ézsaiás könyvéből tudhatjuk ezt, hogy hogyan látod az ember életét. Hogy tévelyektünk, mint a juhok, mert mindenki a saját akarata szerint cselekszik. Úgy járja az útját, ahogy az neki tetszik. Bocsáss meg, Uram, hogy ilyen önfejűek vagyunk. Bocsáss meg, Uram, hogy olyan sokszor megfogalmazódik bennünk a vágyunk, és engedünk ennek a vágynak, a kísértésnek, ami megfogalmazva bűnszül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Bocsáss meg, Urunk, hogy így játszunk mi saját életünkkel, meg azok életével is, akik ránk vannak bízva. Tégy felelőssé azok felé, akik mellettünk élnek, a családban, a munkahelyen, lakókörzetben. Áldj meg bennünket, Urunk, hogy olyan eszközeiddé lehessünk, akik úgy világítanak, mint a lámpatartóba helyezett mécses. Vagy úgy látszanak, mint a hegyen épült város. Tégy felelőssé bennünket, Urunk, azok felé, akik mellettünk élnek. Hogy vadmuflon életükből bárányokká léphessenek elé. Akik hallják a pásztor hangját. Akik ismerik a pásztort, és a pásztor is ismeri őket. Sőt, nevükön szólítja. Áldj meg így bennünket, Urunk, hogy dicsőséged nagyjá lehessen közöttünk. Fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Thank you.
hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Helyettesítéssel Orosházára hívtak egy adventi sorozatra, és csütörtöktől vasárnapig Orosházán leszek. Úgy néz ki, hogy helyettesként Esperes asszonyunk fog jönni szolgálni a gyülekezetbe. Így a csütörtöki bibliórán sem tudok itt lenni, de kérem a testvéreket, hogy akik tudnak és szeretnének, jöjjenek össze szentírás tanulmányozására, közösség megélésére, hisz fontos része ez az ember hívő életének. Hirdetem a testvéreknek, hogy tegnap megtartottuk az adventi családi délutánunkat, amelyen különböző ajándékokat, dísztárgyakat lehetett készíteni. Filmet is néztünk, együtt lehettünk beszélgetéssel, egy teja mellett is. Köszönöm azoknak, akik részt vettek ebben az előkészítő munkában, az asszonykör különösen kivette ebben a szerepét. Az Úr fordítsa az ő áldását az asszony testvérek felé, és akik pedig részt vettek benne, azok Isten felé legyenek hálásak, hogy ad az Úr alkalmat nekünk. Adventi csendes napunk december 18-án lesz, 10 órától 16 óráig. Adámi László és Marik Péter Károly fog igét hirdetni közöttünk, és az Eke céljévesei jönnek egy gyülekezeti gyakorlatra a gyülekezetünkbe már pénteken este, és maradnak itt a csendes napunkon, és szolgálnak majd bizonyságtétellel, énekkel és beszámolóval a csendes napon. Kérem a testvéreket, hogy jó útkészítőként, meg követként hívogassanak a környezetükből. Mindenki nyilván nem tudja lefoglalni az első sort, de valaki esetleg le tudja foglalni az első sort a testvérek közül, azok számára, akik közelükben élnek. Férfi hét az elmúlt héten volt, és háladással lehetünk az eljövendő felé. Jövőre is lesznek férfi hetek, női hetek, házaspári és ügyi a tanulmányozó hét és családos hét is. Idejében kell jelentkezni, mert sok hét betelik a jelentkezési idő megkezdése után nem sokkal. Tehát jó, hogyha a testvérek átnézik a jövő évi csendes heti táblázatot, és bejegyzik, hogy ki mikor szeretne menni. Természetesen a táblázat előkeresésében is, meg a jelentkezésben is szívesen segítünk, akinek szüksége van erre. Hirdetem a testvéreknek az imádság lehetőségét, a közös imádság fontosságát. Hírlevelünkön itt vannak az imádságot kérők nevei, hadd legyenek előttünk mindennapos imádságaink közepette. Kívánom a testvéreknek, hogy legyen az Úrtól megáldott adventje mindenkinek, hogy egy ilyen áldott adventtel felkészülve érkezhessünk meg Jézus Krisztus Urunk születésének megünneplésére. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. A mai Isten tiszteletünkön úrvacsorai közösségben is leszünk egymással és az Úrral. Erre készülve énekeljük a 171-es számú énekünket, megyünk az Úr elé kezdeti éneket. Thank you. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérde mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánod.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezel.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Igyekezel.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is tinéktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keressétek az ő szent lelkét, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 257-es számú énekünket énekeljük majd. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az Úr szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert teljesítetted ígéretedet, és megváltót küldtél a világra. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el a szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, s tanítása szerint így imádkozunk. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte tanítványának adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek töretett meg. Valamennyi szereszitek, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Az Úr békessége legyen mindenkor véletek. Jertek ki, mert minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Békesség nék. teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitbe, menjetek el békességbe, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által.
Békesség néktek!
higgyetekből. Ez a mi Úrunk Jézus Krisztus, amelyik érettetek, és sokakért érettetek.
440.
Valamennyi pedig szálltok, ezt felekedjétek. Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességbe, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Este és végre tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által.
Ez a
439-es. Ez a 439-es. kérettetek.
Yeah.
Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.